Kedves testvéreim, én úgy gondolom, hogy mindnyájan fiatalok vagytok. Ahogy közeledem én is a 60 felé, már a szüleimet, akik anyukám már 79 múlt, annyira fiatalnak látom. Úgyhogy nektek mindnyájatoknak szól a mostani gyermektörténetem. Egy nagyon érdekes élményünk volt, a feleségemnek egész pontosan. Úgy szól a mai történetnek a címe, hogy a kis fickó. És én szeretném kérdezni tőletek, hogy ha megmutatom nektek ezt a kis fickót, akkor láttatok-e ilyen szerzetet, mint ami itt van ezen a képen?
Kirántott bogár.
Nagyon jó. Feleségem meglepő, nagyon jó közelítettnek. Feleségem megkérdezte a Facebook ismerőseitől, hogy mi lehet ez, és az egyik barátunk éppen azt írta, egy soproni testvérünk, Lebocz István atyánk fia, hogy ez egy kipanírozott poloska. Szerinte. És annyira fölkeltette az érdeklődésemet ez a különleges élőlény, aki a feleségemnek egy táskájára ült fel. Hogy került be ez az élőlény? Körülbelül ilyen másfél centi hosszú lehetett ez a kis rovarka. És olyan különleges volt, a feleségem megijedt először, hogy mi a csuda ez, és akkor jött csak rá, hogy valami élőlény, amikor megmozdult. És azonnal lefotózta, és én azonnal a madártani társaság, a rovartani társasághoz fordultam, és megkérdeztem ott egy szakértőt, hogy mi ez. Kérdezek tényleg szépen, úgy hívják őt, hogy szemetes zug poloska. Ez a neve. De nagyon érdekes a neve, amit az angolok adtak neki, úgy hívják, hogy Mesquite Hunter. Mond neked ez valamit? Mesquite Hunter.
Ja, igen, persze.
Maszkos vadász. Ez az élőlény, a szemetes zugporoska, az isteni teremtésnek egy csodája. Emlékeztek-e a múltkori alkalommal, amikor a csillagászattal kapcsolatban kivetítettem nektek a Földet, és felsoroltam, hogy hány élőlényt ismer a tudomány, akik ezen a Földön élnek. Emlékeztek arra a felsorolásra? Hány rovar, ilyen ízelt lábú és ilyenféle állat van a Földön, amit a tudomány ismer? Emlékeztek rá? Több mint 900 ezer, majdnem 1 millió fajta ilyen élőlény mozog a világban, és ebből az 1 millióból ez az élőlény, amit itt láttok, csak egy faj. Egy fajta. Mit tud ez az élőlény? Elmondta a rovartani szakértő, hogy a szemetes zugporoskának a lárváját látjuk ezen a fotón. A lárva, amikor kibújik tehát megszületik és kijön a test, akkor az állatnak a hátsó lábain kefék vannak, és a Jóisten azt az ösztönt oltotta bele ebbe az állatba, hogy a testére tegyen föl különböző szennyeződéseket. Ezért nevezte a tudomány őt szemetes zugporoskának. Ami borítást, a panírozást, amit láttok rajta, az szúrágta fűrészpor. És ez a kis állat a hátsó lábaival felpakolta magára, hogy őt ne lehessen észrevenni. Bebújt a porba, és valahogy onnan átmászott a feleségemnek a táskájára. Tűzifával került be egyébként a lakásba. Tudjátok, össze fel van pupozva a tűzifánk, és mikor beraktuk szépen a kis kosárba, amivel bevisszük a lakásba, akkor bejött ez a kis élőlény, és így került a szemünk elé. És elmondja a tudós, hogy még ráadásul az állatnak a hátán szőrök vannak. Ezek a szőrök megfogják az általa fölpakolt szemetet, sőt, a szőröknek a tövében olyan verejtékpirigyek találhatók, amelyek az állat testét ragacsossá teszik, úgyhogy ebbe a ragacsba és a szőrökbe belekapaszkodik mindenféle ilyen limlom, amit magára felpakol. Ennek a rejtőzködésnek a célja, hogy részint az őt vadászó ragadozók elől elbújjon, másrészt ez az élőlény ragadozó, és nagyon ártalmas élőlényeket pusztít. Ugye általában a poloskákat mi nem szeretjük, igaz? De a szemetes zuppoloska például az atkák levadászásában az egyik király, ő az egyik legnagyobb atkavadász. Majd mindjárt mutatok is nektek egy fényképet. Gondoljátok meg, hogy az Úristen egy ilyen egyszerű élőlénynek a megalkotására ennyi időt és ennyi figyelmet szentel. És feladatot adott neki, hogy ő vadászon. Mutatom a következő képet nektek. Ez már egy kifejlett, szemetes zuppoloska, és a következő képen pedig látjátok, amint egy atkát vadászik le éppen ez a ragadozó élő. Elmondta a szakértő, hogy ismeretes például Afrikában olyan faja is a szemetes zuppoloskának, ami a következőt csinálja magával. A levadászott rovaroknak a darabjait, látjátok, itt van a csápja, fölpakolja a hátára, és így közlekedik. Testvéreim, a milliónyi, az egymilliónyi rovarfaj közül ez csak egy. Az Úristen mit mond rólunk? Hogy a hajunk szála számon van tartva. Hogy a verebecske nem esik le az ő tudta nélkül, meggyőződésem, hogy ő még a szemetes zuppoloskával is foglalkozik. Hát akkor mennyivel inkább foglalkozik az Úr velünk. Úgyhogy csodáljátok a természetet, amit az Úr teremtett, mert rendkívüli, hogyha milliónyi ilyen élőlény van, ilyen fajok, milyen csodák ezek. Nézzétek meg ezt a kifejlett állatot, hogy milyen gyönyörű dizájnja van ennek, már formatervezése. Nyilván nem mindenki szereti a bogarakat, én sem igazán, de nézzétek meg ezt a gyönyörűséget, hogy hogy néz ki, és hogy ennek a gyermek változata, a lárva változata milyen csodálatosan van megalkotva, az isteni teremtés csodája ez. Hát ez lett volna a gyermek történet mindjártoknak. Nagyon szépen köszönöm. Nyissuk meg akkor a szentírásokat, testvéreim, és kérlek, lapozzatok velem Dániel próféta könyve 10. fejezetéhez, és együtt elolvassuk a 10. fejezetet és a 11. fejezet első versét. Kimaradt a zuppoloska? Mindjárt kivesszük innen, hogy ne azt nézzük már. Lehet, hogy le kellene kapcsolnunk a projektort. Köszönöm szépen. Illetve szeretnék kérni egy kis világítást, mert a szemem nagyon rossz. Dániel könyve 10. fejezetét, és a könnyebb érthetőség véget az egész fejezetet fogjuk elolvasni, de kérlek benneteket, hogy a fejezet utolsó versére és a 11. fejezet első versére koncentráljatok, de nagyon fontos az egész fejezet ennek a két igének a megértése szempontjából. A mai napunkat úgy terveztem, hogy délelőtt elkezdjük az igetanulmányt, és délután folytatjuk. Itt marad mindenki délutánra, vagy van, akinek el kell távoznia? Ha valaki elmegy, annak szívesen majd elmondom a végét, vagy legalább az igéket, a vázlatot elmondom szívesen, ha befejezzük a délelőtti igetanulmányunkat. Így olvasom tehát, és kérlek benneteket már az első versre is figyeljetek, mert az igetanulmányunknak a közepe vége felé nagyon fontos lesz az első vers. Így olvasom. Círusznak, Perzsia királyának 3. esztendejében egy ige jelentetett Dánielnek, aki Baltazárnak neveztetik, igaz az az ige, és nagy bajról való, és figyelt az igére, és megértette a látomást. Azokon a napokon én, Dániel, bánkódtam 3 egész hétig. Kívánatos étket nem ettem, hús és bor nem ment a számba, és sohasem kentem meg magamat, míg el nem telt az egész 3 hét. És az első hónapnak 24. napján, íme én a nagy folyóvíznek, azaz a Hiddekelnek partján voltam, és felemeltem szemeimet, és láttam, és íme egy férfi, gyorsba öltözve, és dereka ufázi aranyjal övezve, és teste olyan, mint a tárziskő, és orcája olyan, mint a villám, és szemei olyanok, mint az égő szövétnekek, karjai és lábatája, mint az izzó ércnek színe, és az ő beszédének szava olyan, mint a sokaság zúgása, és egyedül én, Dániel láttam a látomást. A férfiak pedig, akik velem voltak, nem látták a látomást, hanem nagy rettenés szállt rájuk, és elfutottak, hogy elrejtőzzenek. És én egyedül hagyottam, és láttam ezt a nagy látomást, és semmi erő sem maradt bennem, és orcám eltorzult, és oda lett minden erőm. és hallottam az ő beszédének szavát, és mikor hallottam az ő beszédének szavát, én ájultan orcámra estem, és pedig orcámmal a földre. És ími egy kéz illetett engem, és felsegített térdeimre és tenyereimre, és mondta nékem, Dániel, kedves férfiú, értsd meg a beszédeket, amelyeket én szólok néked, és állj helyedre, mert most te hozzád küldettem. És mikor e szót szólta velem, felálltam leszketve, és mondta nékem, ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra a te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédeid, és én a te beszédeid miatt jöttem. De Perzsiának fejedelme ellenem állott 21 napig, és imé Mihály, egyike az előkelő fejedelmeknek eljött segítségemre, és én ott maradtam a perzsa királyoknál. Jöttem pedig, hogy tudtodra adjam, ami a te népedre az utolsó időkben következik, mert a látomás azokra a napokra szól. És mikor ilyen szavakkal szólt velem, orcámmal a földre estem, és megnémultam. És imé olyan valaki, mint egy emberfia megillette ajkaimat, és megnyitotta a számat, és szóltam, és mondtam annak, aki előttem állt. Uram, a látomás miatt reál fordultak az én fájdalmaim annyira, hogy semmi erőm sincsen. És mi módon szólhat ezzel az én urammal, ennek az én uramnak szolgája, hiszen bennem attól fogva nem állt meg az erő, és lélegzet sem maradt bennem. És ismét illetett engem az emberhez hasonló, és megerősített engem, és mondta, ne félj te, kedves férfiú, békesség néked, légy erős és bizony erős. És mikor szólt velem, megerősítettem, és mondtam, szóljon az én uram, mert megerősítettél engem. És mondta, tudod-e, miért jöttem hozzád? És most visszatérek, hogy küzdjek a perzsa fejedelem ellen, és ha én kimegyek, ímé Görögország fejedelme jő elő. De megjelentem néked, ami fel van jegyezve az igazság írásában, és senki sincsen, aki én velem tartana ezek ellenében, hanem csak Mihály, a ti fejedelmetek. Én is a méd Dáriusz első esztendejében mellette álltam, hogy őt támogassam, és segítségére legyek. Eddig az Isten igéje. Testvéreim, néhány kérdés, hogy segítsem frissen tartani az emlékezeteteket. Emlékeztek-e, hogy mikor is írja Dániel, mikor kapja ezt a látomást? Említettem, hogy az első versre figyeljetek oda.
A bűnbánat imát.
Pontosan, majd az bűnbánat imát majd látjuk, nagyon fontos, nagyon jó gondolat, de ezt mikor? Círusz uralkodásának? Kérlek benneteket, jegyezzétek meg, mert ez egy nagyon lényeges dátum lesz majd az igetanulmányunkban. Mit látunk ebben a dologban? Miről szólt az egész heti, ima heti felolvasásunk? A profétákról. Ugye a mai napi felolvasásunk Ellen White-nak a személyéről, az ő szolgálatáról szólt volna. Kérlek benneteket, ezt olvassátok el. Nem véletlenül igyekeztem ezt elétek tárni, amit most elmondok, mert egy Istennek egy igazán nagy profétájáról olvasunk, aki megmutatja, hogy milyen kell legyen Isten profétai népe minden időben. Mit olvasunk Dániellel kapcsolatban? Kapott egy látomást, és amikor a látomást megértette, akkor mit tett? Emlékeztek erről, szó volt most a szombatiskolában is, hogy hogyan készültek fel a bűnbánatra Izrael vénei? Böjtöléssel. Dániel hogyan gyakorolta ezt a böjtölést? Ő egy komoly államférfi volt, ezért nem mondhatta meg magától 3 hétig az ételt, hanem mit tett? Kínálatos étket nem ettem, és még egy nagyon érdekeset olvasunk, hogy nem kente meg magát, tehát nem használt illatszereket, úgymond, hogy kifejezze az Isten iránti odaszentelődését. Kit lát aztán a hiddekelnél állni? Szerintetek? Mert hogy milyen leírást olvasunk? Milyen az arca ennek a férfinak? És a szemei? Mint a tűzláng a lábai? Mint az izzófényű érc? Emlékeztet valamilyen leírásra benneteket ez a kép? Jelenések könyve első 3 fejezetében ez a valaki beszél Jánosnak, aki mint emberfia mutatkozik be részére. Ki az, aki beszélhet hozzá, mint emberfia? Emberhez hasonló, bocsánat, mint emberhez hasonló. Krisztus van ott vele, vagy valaki más? Honnan tudjuk, hogy nem Krisztusról van szó? hogy figyeljétek meg, a 21. versben azt olvassuk, hogy senki nincs, aki velem tartana ezek ellenében, hanem csak Mihály, a ti fejedelmetek. Ki is az a Mihály? A ő Jézus, mert az ő nevének a jelentése az, hogy ki olyan, mint Isten, vagy aki olyan, mint Isten. És őróla mondja ez az angyal fejedelem, akinek a szavait halljuk, hogy ő a ti fejedelmetek. Mennyire lényeges dolog ez. Na most, testvéreim, kérdezek tőletek egy nagyon érdekeset. Miről szól ez a 11. fejezet, minek a kulisszái mögé enged betekinteni minket az ige? Isten az ő népe érdekében. Kikkel küzd és kikkel harcol? Nem, konkrétan ragaszkodjunk ehhez a fejezethez és ehhez a leíráshoz. Pontosan. Azt mondja, hogy én ott maradtam a perzsa kicsodáknál, királyoknál. Testvéreim, amikor látjuk a világ nagyjait, olvasunk Trump elnökről, Merkel kancelláról, a francia köztársasági elnökről, hirtelen most a neve nem jutott eszembe, Macron a köztársasági elnökről, vagy a magyar kormányfőről, Orbán Viktorról, szokott-e eszetekbe jutni az, hogy értük imádkozzatok? Van-e nekünk utasításunk az igében, hogy ezekért az emberekért imádkozzunk? Ennél még fontosabb van. Pál apostolnál, konkrétan emlékezzetek, elmondja, tartassanak imádságok és könyörgések a fejedelemségekért, hogy békességes és nyugalmas életünk legyen. Mit tesznek ezekkel a fejedelmekkel, ezekkel a hatalmasságokkal Isten követei képviselői szerintetek? Mit olvasunk? Fáradoznak ezeknek az embereknek a lelkén, hogy Isten művének az előrehaladását ne gátolják, hanem az ő művének a megvalósulását elősegítsék. És testvéreim, egy nagyon fontos dologra szeretném felhívni a figyelmeteket. Kinek a beszéde miatt küzd Isten két fejedelme a perzsa királyokkal? Emlékeztek erre a gondolatra az igében? Azt mondja szó szerint a 12. vers utolsó szakaszában, itt a legfőső ige, hogyha a szokásos Károly van nálatok, 12. vers vége, hogy én pedig a te beszédeid miatt jöttem. Testvéreim, belegondoltatok abba, hogy Krisztus Urunk maga az ő legfőbb segítő angyal fejedelmével a ti beszédetekre elmegy küzdeni a föld királyaival? Testvéreim, megdöbbentő dolog ez. Egyetlen hívő embernek a szavára az Isten leghatalmasabbjai mozdulnak meg. Most nekünk ez nem jelent sokat, mert békességünk van és nyugalmunk. De volt ebben az országban a hívő embereknek üldöztetése?
Volt.
És lesz? De még mennyire? Testvéreim, nagyon nagy jelentősége van ezeknek a gondolatoknak. Nagyon szeretném megkérdezni tőletek, akkor most nézzük ennek az egész igecsokornak a záró két igéjét. Azt mondja, de megjelentem néked, mi van feljegyezve az igazság írásában, és senki sincsen, aki én velem tartana ezek ellenében, hanem csak Mihály a ti fejedelmetek. Én is a Méd Dáriusz első esztendejében mellette álltam, hogy őt támogassam és segítségére legyek. Mit mond el nekünk ez a két ige? Hogy ki mellett állt, kicsoda? Én is azt hittem először, de ez nem erről szól. Hanem a 21. vers elmondja, hogy ennek az angyal fejedelemnek a segítségére jött Mihály, és a Méd Dáriusz első esztendejében ki volt mellette? Ugyancsak Mihály, ugyancsak ők ketten dolgoztak a Méd Dáriusznak a lelkén. Nem a király mellett volt ő, hanem a két angyal fejedelem dolgozott együtt a Méd Dáriusz első esztendejében. És testvéreim, most indulunk el erről a gondolatról, hogy mi a csuda történt mi Dárius első esztendejében. És ezt szeretném megmutatni nektek az igéből, és ezen keresztül szeretném megmutatni, hogy az az egész imaheti anyag, amiről szólt, mit mond a prófétai szolgálatról. És Isten igazi prófétája hogyan tud tökéletesen megfelelni a szolgálatának, és hogy az Úr mit szeretne, hogy az ő prófétai népe a mai napokban elvégezze. Kérlek benneteket akkor, hogy jegyezzétek meg, most két évszámunk volt. A fejezet elején olvastunk Círus Perzsa király hanyadik esztendejéről?
Harmadik.
Itt pedig olvasunk a Méd Dárius első esztendejéről. Milyen igék vannak, amelyek a Méd Dárius első esztendejéről szólnak? Kérlek benneteket, lapozzatok most kettő darab lappal vissza, és ez Dániel próféta könyve 9. fejezete lesz. Dániel könyve 9. fejezetének az első versétől olvasom az igét. Így olvasom. Dáriusnak, az Asvérus fiának, olvassátok? Ez az az év, amiről olvastuk? A Dáriusnak az első esztendeje. Mi történik? Második vers. Uralkodásának első esztendeiben megint nyomatékossá teszi Dániel. Én, Dániel, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát, amelyről az Úr igéjelőn Jeremiás prófétához tudnélik, hogy 70 esztendőnek kell eltelnie Jeruzsálem omladékain. Erről tanulunk most a szombatiskolában?
Igen.
Emlékeztek? Először Esdrást, majd Nehémiást vettük. Tehát egy fantasztikus dolog ez. Dániel megfigyelte a könyvekben az esztendők számát. Testvéreim, az igazi prófétának itt felemelkedik az első nagyon fontos jellemzője. Mondjátok meg nekem, ebből az igéből milyen fontos jellemzője emelkedik Isten prófétájára? Köszönöm, de még nem. Csak az igére koncentráljatok, sosem másra válaszoljatok, hanem ami benne van az igében.
Megfigyeltem a könyvekben.
Hallottátok, mondja testvérem?
Megfigyeltem a könyvekben.
Az esztendők számát. Magyarul mit figyelt meg? Mit tanulmányozott?
Az igét.
Isten beszédét tanulmányozta, amely a korábbi proféták által lejegyzésre került. Testvéreim, tehát kérlek benneteket, jegyezzétek meg, az első jellemző, ami Dánielben kidoborodik, hogy mi volt a mindennapi gyakorlata? Isten igéjének a tanulmányozása. Isten igéjének a tanulmányozása. Ez nem annyit jelent, hogy pusztán olvasgatjuk, hanem keressük az Úr akaratát, keressük az ő szándékát. És ezáltal egészen komoly dolgokat kapunk az Úrtól. Testvéreim, figyeltétek-e már, hogy Jeremiás könyvében miket olvasott Dániel? Lapozzatok át velem, kérlek, Jeremiás próféta könyve 29. fejezetéhez. Több ilyen hely is van, de ez a legszebb talán ezek közül a kijelentések közül. Jeremiás próféta könyve 29. fejezetének a 10. versétől olvasom Isten igéjét. Így hangzik az Úr szava. Képzeljétek el, Dániel hány éves lehetett körülbelül ekkor? Hát az a fogságnak az ideje. 80 fölött, mert 10 éves legényként vitték el még a 606-606-os fogságba kerülés idején. Tehát Dániel nagyon idős ember volt már, éremelet korú. Mert a 10. fejezettől kezdődő részben már Dániel a halálhoz közeli állapotban van. Hogyan zárul a 12. fejezet, emlékeztek? Mert ez a 3 fejezet egy egység. Azt mondja, zárd be és pecsételd be a könyvet, és te Dániel menj el a vég felé, nyugszol, és felkelsz a napokra, vagy a sorsodra a napoknak végén. Tehát képzeljétek el az idős prófétát, aki már kicsit ráncos, ősz szakállal, ősz hajjal, és ott görnyed, és ott olvassa a Jeremiás próféta könyvét, na nem ilyen formában, hanem milyen formában? Könyvtekert formában. Jó? Tehát képzeljétek el, és Dániel a következőre lesz figyelmes Isten igéjében. Jeremiás 29.10-től. Mert ezt mondja az Úr, Mihelyt eltelik Babilonban a 70 esztendő, meglátogatlak titeket, és betöltöm rajtatok az én jó szómat, hogy visszahozzalak titeket a helyre. Nagyszerű üzenet? Dániel boldog volt? Testvéreim, felfoghatatlan, a város romokban, az ország kietlen, mondhatni gazos, rettenetes állapotok vannak, ilyen elegy-belegy népecskék laknak ott, és Dánielnek a szíve, mi szeretjük Magyarországot? Szeretjük az otthonunk, a lakóhelyünk, és képzeljétek el, ő még onnan jött, fiatal fiúként. És amikor olvassa az Úr igényéből, hogy 70 esztendőnek kell elfelnie Jeruzsálem omladékaim, képzeljétek el azt a boldogságot, mert tudta, hogy amit az Úr megígér, az bekövetkezik. Miket tapasztalt az életében, emlékeztek? Emlékeztek az első fejezetben mi volt? Amikor elhatározta, hogy nem fertőzteti meg magát. És az Úr mit adott nekik? 10-szeres bölcsességet. A második fejezetben mit adott nekik? A király látott egy fantasztikus álmot, ugye a nagy állóképen, és az Úr megjelentette neki a magyarázatot. A harmadik fejezet, az oroszlánok verme, a nem tudom én mi, mondjuk az oroszlánok vermét még azt hagyjuk, mert az még ezután következik. Mindesetre Sidrák, Misák, Abednégót emlékeztek a tüzes kemencében? Testvéreim, miket éltek át ezek a férfiak Isten szolgálatában? És az idős Dánielben felkeltődik az örömteli lelkesedés, hogy az Úr hazaviszi az ő népét. Na de folytassuk az igét, mert nem fejeződik be az isteni kijelentés. Így olvasom. Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felületek gondolok, azt mondja az Úr, békességnek, és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Ez még mind szép. De mindjárt jön a fekete leves. Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek, és imádtok engem, és meghallgatlak titeket, és kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Megtaláltok engem, azt mondja az Úr, és visszahozlak a fogságból, és összegyűjtelek titeket minden nemzet közül. Testvéreim, mire a proféciáját olvassuk most? Van-e az Úr 70 esztendővel kapcsolatos ígéretének valamilyen feltétele? Mi volt ez a feltétel? Nem rossz, de még nem ez van leírva az igében. Hanem, hogy segítségül hívtok engem. És van egy nagyon-nagyon fontos kulcskifejezés, hogy milyen erősségű, milyen lelkületű ez az imádság? Ez a lényeges kifejezés. Azt mondja, megkerestek engem, és megtaláltok engem, mert teljes szívetekkel. Na most testvéreim, hogyha felütnétek, én megmondom nektek, Esdrás 2-ben van leírva, hogy hányan mentek haza az esdrási hazamenetellel. Emlékeztek, hogy hányan voltak? A Zorobábeli csapat. Olvassátok majd el, Esdrás 2-ben le van írva ez a szám. 43.000 volt a férfiak száma, és a szolgálóké meg a szolgálólányoké még 7.000, tehát olyan 50.000 ember. Testvéreim, mi az, amiben a zsidók zseniálisak? Tessék? Az is nagyon szép, de ami gazdaggá tette a zsidókat, mert azért azt ki kell mondanunk, hogy ma a világ pénzének a nagyon nagy része ennél a csapatnál. Mi az, amiben a zsidók zseniálisak? Hát a kereskedelemben. Kérdezzek benneteket, hol lehet a legjobb kereskedelmet folytatni? A birodalom fővárosában, vagy egy lepusztult provinciában, ami romokban heve, szerintetek? Amikor Dániel szerintetek ezt megértette, hogy az Úr ígéretének feltétele van, és ez méghozzá az, hogy teljes szívvel keressék az Urat, mert vágyunk hazamenni az ő földjére, akkor mit látott? Hogy mindenki sütögeti a maga kis pecsenyéjét a fővárosban, meg ahova elvitte őket az Úr, és nem nagyon készülődnek hazafelé. És amikor ezt Dániel megértette, elolvastátok-e a szombatiskolátoknak azt a részét, ami pont ebből a fejezetből való volt a negyedik verstől. Mi hogy szól a negyedik vers Dániel próféta könyve 9. fejezetétől? Nézzétek meg! Dániel próféta könyve 9. fejezetének a 4. verstől egy fantasztikus imádságot olvasunk Dániellel kapcsolatban. Csak az első néhány gondolatot olvasjuk, mert nincs időnk, hogy az egészet elolvassuk. Így olvasom a 4. verstől. És imádkoztam az Úrhoz, az én Istenemhez, és vallást tettem, és mondtam. Kérlek, ó Uram, nagy és rettenetes Isten, aki megtartja a szövetséget és a kegyességét azoknak, akik őt szeretik és teljesítik az ő parancsolatait, vétkeztünk és gonoszságot műveltünk, hitetlenül cselekedtünk, és pártot ütöttünk ellened, és eltávoztunk a te parancsolataitól és ítéleteitől. Testvéreim, kérdezzek benneteket, amikor Dániel ezeket a szavakat mondja, ki is ez a Dániel, akiről ezt olvassuk, hogy ő bűnvallást tesz, hogy vétkeztünk, pártot ütöttünk, eltévejettünk, stb. Tudtok nekem mondani Dánielről olyat, hogy ő milyen ember is volt? Milyen volt ez a Dániel? Milyen volt az ő jelleme? Milyen volt az ő munkához való viszonya? Milyen volt a társadalomhoz, az ő szolgálatához, a tevékenységéhez való viszonya? Tudtok erről mondani nekem néhány dolgot? Milyen volt ez a Dániel? Tessék, hűséges volt nagyon. Ki volt, aki mondta?
Becsületes.
Aztán még? Istenfélő. Milyen mértékű jellembeli nagyság volt ez a Dániel? Meg tudjátok-e mondani nekem ezt?
Maximális.
Maximális? Nagyon jó. Honnan tudjuk?
Isten profétája volt.
Van-e az igében ilyen kijelentés, amely az ő személyét érinti? Ez a házi feladat lesz, keressétek meg. Két ilyen ige is van, de meg sem mondom melyik könyvben, keressétek meg, ahol a következőt olvassátok, ha idézem, majd emlékezni fogtok, ha Noé, Dániel és Jób, e három férfi állnának előttem, csak a maguk lelkét mentenék meg. Rémlik nektek ez az ige? Hallottátok már? Mondjátok el nekem, milyen volt Jób?
Igaz Istenfélő.
És bűngyűlölő. Mit olvasunk Jób első fejezetében, meg a másikban? Ki hetvenkedik, büszkélkedik Jóbnak a személyével? Na! Hát az Úr maga! Azt mondja Sátánnak, büszkélkedve az ő szolgájával, hogy láttad-e az én szolgámat Jobban, nem?
Igen.
És a másik ember, akiről olvasunk, ugye Jób, Noé, Dániel és Jób. Ki a másik?
Noé.
Mit olvasunk Noéról?
Igaz.
Igaz Istenfélő, ugyanezt, mint Jobról, Istennel járt Noé. Két olyan férfi mellé teszi be Dánielt, akik a jellembeli nagyságnak a mintaképei, a példaképei az Úr szemében. Mi a különleges mégis, mi a különbség Noé és Jób meg Dániel között? Mégis el kell mondjam, melyik könyvben van leírva ez. Ezékiel próféta könyvében találjátok meg ezt a kijelentést. Tudtok-e valamit Ezékielről, hogy ki volt ez az Ezékiel és mikor élt? Mikor élt Ezékiel próféta? Mondja testvérem, mert jó az, amit mondasz. A fogság idején élt, magyarul. Ezékiel nem akárki volt, hanem Dánielnek a kortársa. Testvéreim, tudtok olyan embert mondani ma? Remélem, hogy tudtok. Akiről azt mondanátok, hogy ha valaki üdvözül, akkor ő biztos volt. Van ilyen a testvéri közösségben, akit ismertek? Hát az már nem él az a testvérünk, de mai, most, akit ismertek, akinek meg tudjátok fogni így a vállát, mint ahogy én a testvéremnek megfogom. Ezékiel meg tudta így fogni Dánielt, mert együtt egy korban éltek. Testvéreim, egy ilyen ember volt Dániel. Emlékeztek rá a 6. fejezetben, az oroszlános felme fejezetben, Milyen jellembeli nagyság derül ki Dánielről? Emlékeztek? Mi van a hatodik fejezetben? Az oroszlánok vermés fejezetben? Hogy Dánielt a király a három igazgató fölé akarja tenni, és mivel a többiek irigykednek rá, elkezdenek kutatni a múltjában. Mennyi időt is töltött Dániel a birodalomban, meg a birodalmakban? Hát ott volt Nabukodonozor királytól kezdve egészen Círus harmadik esztendejéig, és ebben az időszakban ő komoly államigazgatási dolgokat csinál. Testvéreim, emlékeztek a 3x3-as listákra Magyarországról? De tudjátok, hogy mi volt az a 3x3? Akik beépített emberek voltak az egyházakból az állambiztonságnál. Mindent tudunk róluk? Kiderült? Hát dehogy nem. Én nekem apám mesélt most, hogy jól akik jelentettek. Mint a szél. Hogyne. Mindent tudunk. Testvéreim, hogyha Dánielről valamit elő lehetett volna találni a feljegyzésekben, ezek az emberek megtalálták volna? Biztos, hogy meg. Mit találtak? Semmit. Utána megpróbáltak az ő istenének a törvényében találni valamit? Találtak valamit? Semmit. És végül kitaláltak egy harmadik megoldást, hogy őt eltüntessék. Testvéreim, és ez a Dániel, aki ilyen jellembeli nagyság volt, mit kezd el mondani, hogy vétkeztünk, pártot ütöttünk, mintha ő is részese lett volna ennek az egésznek. Testvéreim, az első jellemvonása mi volt a prófétának, hogy tanulmányozta az igét. Most láthatjuk a második jellemvonását. Mi a második jellemvonás? Isten népével való, népért való, imádságban való küzdelem, amit ez a proféta tett. És van még ebben az igében erre egy nagyon fontos dolog, megértette Dániel, hogy mi a feltétele az isteni ígéretnek? Megértette Dániel, hogy mi az a feltétele az ígéretnek? Mi volt a feltétele? Testvéreim, mi volt a feltétele, hogy az Úr hazavigye az ő népét? Ti magatok mondtátok itt az előbb. Megkerestek engem, és megtaláltok engem. Tehát imádság, könyörgés. Istennel való közösség az imádság által. És Dániel akkor ezt, mikor ezt megértette, akkor maga letérdelt, és Istenhez könyörgött. Na most testvéreim, egy nagyon érdekes dolog. Szeretném tovább vinni a figyelmeteket, hogy mi történhetett még Dárius első esztendejében. Kérlek, lapozzatok velem Dániel könyve 5. fejezetéhez. Dániel könyve 5. fejezetének az utolsó versét szeretném először olvasni nektek, majd utána a 6. fejezet első verseit. És a méd Dáriusz foglalta el az országot, mint egy 62 esztendős korában. Ez a pont tehát micsoda, amit most olvasunk? Méd Dáriusz uralkodásának 6. esztendeje lehet?
Első.
Első esztendeje, mert hogy mit csinált? Elfoglalta az országot, magyarul megkezdte a 6. esztendejét, az elsőt. Olvassuk a 6. fejezet első részét. Tetszett Dáriusznak, és rendelt a birodalom fölé 120 tisztartót, hogy az egész birodalommal legyenek, és azok fölé 3 igazgatót, akik közül egy volt Dániel, hogy a tisztartók neki adjanak számot, és a királynak semmi károsodása ne legyen. Tehát mit kezdett a király csinálni? Elkezdte kialakítani az államigazgatást, igaz? Tehát úgy kezdte az első esztendejét, hogy ezt megformálta. Testvéreim, térjük vissza egy pillanatra a 9. fejezethez. Mi volt a feltétele, hogy az Úr hazavigye az ő népét? Hogy a nép könyörögjön és imádkozzon Isten szabadításáért. Sátán számára mi a legfélelmetesebb ezek szerint? Az, amikor Isten népe megfogja az Úr kezét. Mert akkor legyőzhetetlen. Megpróbálta-e Sátán megakadályozni az imádságot, ugyanis mit olvasunk a 6. fejezetben? Szeretnél, hogyha most elmondanátok nekem, hogy hogyan is zajlik a 6. fejezet. Mikor nem találnak Dánielben semmilyen bűnt, vagy semmilyen kirekesztő dolgot, akkor milyen ötlete lesz ezeknek az igazgatóknak és tisztartóknak, hogy Dánielt megbuktassák? Tessék. Az majd Dánielnek a módja lesz. De mi volt a javaslatuk, amit a királynak tettek testvérei?
Senki
ne imádkozhasson. És a királynak behízelgése emlékeztek, hanem senkitől, se Istentől, se embertől ne kérhessen senki semmit, hanem csak te tőled, ó király. És a királynak annyira hízelgett ez a nagyszerű, hódoló magatartás, hogy áldását adta erre. És mi volt a büntetése annak az embernek, aki megszegi ezt a törvényt? Az oroszlának vermébe vettessék. Na most testvéreim, nézzétek meg Sátánnak a módszerét. Sátánnak van egy nagyon érdekes módszere, hogy van neki egy A terve, meg van egy B terve. Mi volt az A terve? Hogyan próbálta Dánielt megakadályozni az imádság gyakorlásában? Tessék? A törvénnyel, hogy a királyon kívül senkihez nem lehet fordulni kéréssel. Felteszem nektek a kérdést, mennyire ismerte jól Sátán Dánielt? Tudta-e Sátán, hogy Dániel nem fog kötélnek állni? Ezért csinálta a B-tervet. Az A-terv az volt, hogy ne imádkozzon, a B-terv meg az volt, hogy ha mégis imádkozik, akkor mi lesz vele? Az oroszlának vermébe vettessék. Testvéreim, kérdezlek benneteket. Hányszor imádkozott Dániel ennek ellenére? És hogyan? És hogyan? Kinyitotta Jeruzsálem felé az ablakot. Emlékeztek Salamonnak a gyönyörű templom szentelési imájára, igaz? Mit mondott Salamon? Most olvastuk Anikóval nemrégiben, hogy amikor a te néped bajba jut és elfordult tőled, és te elviszed őket idegen országba, könyörögnek e ház felé, amelyet én építettem, akkor hallgass meg. Hallgass meg őket a mennyből, a telephelyedből. És Dániel kitárta. Nem azt csinálta, hogy bebújt a leghátsó lukba, igaz? Hogy ne lássák és ne hallják, hanem kitárta. És majd döbbenetesek berohannak ezek az emberek, az igazgatók, és ott találják Dánielt, és aztán viszik a királyhoz. Testvéreim, szerintetek Sátánnak mi vonatkozásunkban van-e A meg B terve? Mi az A terv? Megakadályozza a kapcsolatot Istennel. Kell-e jelen pillanatban, teszem azt a hetednapi adventista egyház irányába B tervnek lennie? Szükséges? Van nekünk, nektek, nekem olyan kapcsolatunk a mindenhatóval, mint Dánielnek volt? Van, de vajon elég erőse ahhoz, hogy kivívja Sátán ellenségeskedését? Tessék, mit mondasz, testvére?
Valamikor igen.
Valamikor igen. Vannak nehézségek az életünkben? Na de testvéreim, fenyeget bennünket az oroszlánok verme? Lesz-e olyan, hogy igen, majd mindjárt, majd a délutáni órában erre kitérünk, mert lesz.
A világon elég sok hely ma is.
Ma is van üldöztetés, de ott a testvéreink, most, amit a testvérünk elmondtál, hogy Romániában a hatodik gyülekezetet alakítják, vannak olyan részei a világnak, ahol nagyon komoly üldöztetést szenvednek a testvéreink a hitükért. Testvéreink, gondoljatok bele, hogy Dániel milyen ember volt. Milyen jellembeli nagyság nyilatkozott meg ebben a férfiúban. Csak egy érdekes dolog, amit szeretnék nektek mondani, Dáriusra tudjátok-e, mekkora hatást tett Dánielnek a személye? Emlékeztek-e, hogy hogyan beszél Dániellel Dárius? Olvassuk el ezeket. 14. verset olvasnám, bocsánat, inkább a 13-tól a 6. fejezetben. Erre feleltek és mondták a királynak, Dániel, aki a júdabeli foglyok fiai közül való, nem becsül téged, ó király, sem a tilalmat, amit megírtál, hanem háromszor napjában elkönyörgi könyörgését. Akkor a király, amint meghallotta ezt, igen restelkedett amiatt, és szíve szerint azon volt, hogy Dánielt megszabadítsa, és figyeljétek a következő 3-4 szót. És napnyugtáig törekedett őt megmenteni. Ezek a férfiak, az okkori, ókori királyok milyen hatalommal bírtak? Nyugodtan kimondhatjuk, hogy élet és halál urai voltak? Emlékeztek Heródesre, amikor Keresztelő János a börtönben volt? Elküldött, fejét vetette, és odaadta egy tálban ennek a lánynak. És a király, mikor megértette, hogy őt átverték, emlékeztek? És hízelgéssel a legjobb emberét akarják elpusztítani, akkor nap nyugtáig, képzeljétek el, mert mit olvasunk a médek és perzsák törvényéről nagyon sokszor a Szentírásban? Visszavonhatatlan. De a király tudva ezt, ennek ellenére napnyugtáig próbálkozott Dániel megmentésével. És folytassuk azért olvasást. Erre szólt a király, és bocsánat, erre a férfiak berohantak a királyhoz, és mondták, tudd meg király, hogy ez a médek és perzsák törvénye, hogy semmi tilalom vagy végzés, amelyet a király rendel, meg ne változtassék. Erre szólt a király, és előhozták Dánielt, és vetették az oroszlánok mellébe, és most figyeljük fel. Szólt a király, és mondta Dánielnek, és nagyon figyeljétek ezeket a szavakat. A te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz. Ő szabadítsa meg téged. Mennyi ideje áll rendelkezésre Dáriusnak, hogy ezt a Dánielt megismerje? Hát nem, annál azért hosszabb. Hol tartunk, testvéreim? Dárius uralkodásának az első évében. Mert miről szól? Azt olvasjuk, hogy elfoglalta az országot, kezdi kialakítani a hatalmi gépezetet, tehát még nem alakul ki az államhatalom, de hát itt gyorsan zajlanak az események, nyilván az első éven belül. Testvéreim, ha körülnéztek a szomszédaitoknál, a munkatársaitoknál, az ismerőseiteknél, hány éve ismernek benneteket? Én is, mit tudom én, Győri barátom, ahol lakom, 29 éve lakom. Tudják-e az emberek rólam, hogy Csókási Pál a László utca 51-ben Istennek szüntelen szolgál? És ez a király Dánielről ezt kevesebb, mint egy év alatt ilyen mértékig megtanulta. Nézzük meg, hogy mit mond a király. Emlékeztek, Dániel bevetik, és ott hagyják a király gyűrűjével lepecsételve az oroszlánok vermét. Másnap hajnalban a következőket olvassuk. 19. vers. Bocsánat. Talán 18 is szép, azt mondja, hogy a király eltávozik a palotájába, de ne étlen töltötte az éjszakát. Látjátok, ezt mondja, és vigasságtevő szerszámokat sem hozatott eléje, kerülte őt az álom. Tehát a király nem tudott aludni. És így olvasom a 19. versben, hajnalban a király azonnal felkelt még szürkületkor, és sietve az oroszlánok verméhez ment. És mikor közel ért a veremhez, szólította, bocsánat, nem tudom olvasni, mert egy kicsit...
Szóval.
Igen, segítsetek olvasni, mert pár a könnyeinktől nem látom a könyvet. Szomorú szóval kiáltott Dánielnek, szólt a király és mondta Dánielnek. Testvéreim, szoktunk egy szétmarcangolt halott emberhez beszélni? Azt mondja, Dániel az élő Istennek szolgálja, a te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, meg tudod-e szabadítani? És meg? Testvéreim, látják-e a szomszédaik rajtunk ezt a rettenthetetlen hitet? Tapasztalataik vannak-e velünk kapcsolatban? Hogy igen, ez az ember az Isten embere közöttünk. Ha elolvassátok például, amikor Ábrahám meg akarja venni a feleségének a sírhelyet. Emlékeztem, mik mondanak ott a Mamrép tölgyesével kapcsolatban a népnek a fiai. Azt mondják, Istentől való fejedelem vagy te mi közöttünk. Testvéreim, az emberek ilyen emberekre vágynak, akikről látják, tudják, megtapasztalják, akár egy év leforgása alatt, hogy ez az Isten embere. Testvéreim, valami fantasztikus lehetőség nekünk, hogy mi Isten gyermekei legyünk ebben a világban. Emlékeztek-e még az elmúlt negyed évnek a szombatiskolájára, ahol a testvérünk összegyűjtötte Pál apostol leveleiből, hogy milyen példákat hozott Isten az ő népének a bemutatására, milyen példázatokat. Tudtok-e nekem Pál apostoltól példákat mondani, ahol az ő népét írja le, hogy milyennek kell legyen az ő népe? Milyen példákat mond Pál apostol Isten népére vonatkozóan? Segítek nektek egyben, van például a test. Emlékeztek rá? Nem a mi testünk, hanem a gyülekezet, mint egy test. Tudjátok? A gyülekezet, mint egy test. Ugye a szem, a kéz, a láb mondja, hogy ti Isten Jézusnak a teste vagytok. Tudtok-e még ilyen példát mondani? Amit Pál apostol mond. Van még ilyen? Mondok egy másikat. Van a tessék?
A kezdők a lábom.
Ezt már mondtuk, hanem például a templom. Nevekedik Szent templommázóban, emlékeztek? Lévén a szegletkő maga? Jézus Krisztus. És mond egy nagyon érdekeset még a testvérünk. A harmadik ilyen nagyon különleges példa a nagykövetség. A konzulátus. Azt mondja, hogy Krisztusért járván pedig
követségben.
Milyen is egy nagy követség? A nagy követségben a nagy követségben milyen törvények érvényesülnek? Tudjátok, hol van például az amerikai nagy követség?
Igen.
Fönt van a libegőnél. Akkor a rezidenciájuk van ott, bocsánat. Tehát az amerikai nagykövetség rezidenciája ott van, azt tudom, hogy ott van, mert én ott jártam Zugligetben hosszú évekig. Tehát az amerikai konzulátusnak, a nagykövetnek a rezidenciája az ott van, a nagykövetség meg bent. Milyen törvények érvényesülnek a nagykövetsége? Az amerikai nagykövetsége? Az adott ország törvényei. És a nagykövet elsődlegesen azon kívül, hogy az adott országban is helyt kell álljon, de az ő rá melyik országnak a törvényei vonatkoznak? Annak az országnak, amely őt kirándelte nagykövetként. Milyen szempontból érdekes nekünk ez itt Dánielre vonatkoztatva? Mi kell legyen a gyülekezetünk? Krisztusért járván, követségben. Mi melyik országnak a nagykövetsége vagyunk itt? A menny országának a nagykövetei, és ha egy amerikai nagykövetséggel az amerikai törvényekkel megvalósuljanak, akkor a gyülekezetben melyik országnak a körtörvényei kell megvalósuljanak? A mennyei törvénynek. Testvéreim, érvényes ez-e a gyülekezetünkre? Érvényes ez-e az otthonunkra? Érvényes ez a magatartásunkra, amikor az emberek között járunk? Az amerikai nagykövet bárhova megy, ő az amerikai nagykövet? Az Egyesült Államokat képviseli? És aki itt van, te és te testvérem, kit képviselsz? Magát, Istent és Krisztus Urunkat képviseled ezen a világon. És ezt a fajta követséget szeretnél látni a mindenható benned. Testvéreim, most a délelőtti órát befejezzük, összefoglalóul gyűjtsük össze, hogy milyen dolgokat láttunk Dánielnél. Dánielnél először láttuk azt a nagyon fontos jellemvonást, ami mindnyájunkat kell jellemezzen. Mi volt az első? Tanulmányozta az igét. A második? Az ige tanulmányozásban megértette-e az igét? Megértette, hogy mi a feladat? És megcselekedte-e? Mert hogy letérdelt és imádkozott. És ez párosult egy fantasztikus jellembeli nagysággal. Testvéreim, az Isten prófétáinak ezek a jellem tulajdonságai kell megvalósuljanak bennünk. Én azt kívánom, hogy az Úr bárcsak mindnyájunkat Dánielekké tenne. De nagyon fontos, emlékeztek, hogy az Úr minnyájunkat mivé hívott el? Mi királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagyunk, annak a valakinek a fiai, nem is akármilyen nagykövetek, hanem a fiai, és őt kell képviseljük. Segítsen az Úr bennünket, hogy ez a csoda megtörténjen és megvalósuljon bennünk. Amen. Nagyon köszönjük neked, hogy te egy prófétai nép közé hívtál bennünket. Köszönjük, hogy mi a könyv népe lehetünk, a te igéd népe. De segíts meg bennünket, hogy minket is az a kutatás, az az ige tanulmányozás jellemezzen, amely Dánielé volt. Segíts meg, amikor megnyitjuk igédet, akkor azzal a lélekkel nyissuk meg, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Kérünk, nyisd meg előttünk az ige ajtaját, hogy megismerjük és megértsük, hogy mi a tennivalónk most ebben a világban. Kérünk, segíts minket, hogy mi is könyörögjünk a te műved előrejutásáért, hogy te küzdhess imádságunkra, a hatalmasságokkal, a fejedelmekkel. És kérünk, segíts, hogy országod felé törekedjünk és erre vágyakozzunk. Köszönjük, hogy egy ilyen korban élhetünk, amikor a világ, mintha a zsákutcába, a végső gödörbe fordulna. Köszönjük, hogy feltűnnek lassanként a te eljöveteled jelei. Kérünk, add meg ezt a győzelmet nekünk, hogy mi is ott állhassunk veled. Hadd láthassunk téged, és hadd örvendhessünk társaságodnak. De addig segíts bennünket, hogy világító fényesség lehessünk, olyan jellembeli nagyság, mint Dániel volt. Kérünk, hallgass meg imádságunkat, fiad Jézus által. Amen. Készített az Úr hazát, hanem nekünk is, és az ígérete így szól. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha nem lenne, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, mert azt akarom, hogy ahol én vagyok, ti is ott vagyatok. Amen.